Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A lisszaboni szerződés aláírásának napján mi másról beszélhetnénk, mint Portugáliáról? Az ex-PIG országról van szó, hogy mi az a PIG, ezt majd Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere dekódolja, mert lefogadom, ő másra asszociál, mint én.
Sziasztok!
Jó reggelt!
Tehát nem a mezőgazdasági vonatkozására, hanem ugye Portugál Italian Greece a 2008-2009-es válságban ezt a három országot emelték ki, akik a legjobban hát ugye megsérültek ebben a pénzügyi válságban. Hát ennek látjuk a nyomait, máig bezárulak, tehát innen nézzük meg még idén a utolsó pár hétben ezt a három országot, hogy hogyan változott, hogyan követte le ezt az új helyzetet. Most Portugáliával kezdjük. Portugália egy Magyarországhoz jól mérhető ország, 10,3 millió lakossa és 92.000 négyzetkilométerre. Azt, hogy hol fekszik, tehát Spanyolországtól nyugatra, azért úgy Magyarországon szerintem nem nagyon kell elmagyarázni. Egy tengerparti ország, tehát viszonylag végig megy a tengerparton. Spanyolország mellett azért nem volt mindig egyszerű a sorsuk. Viszont a történelmük nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon nagy dolgok fűződnek hozzájuk. Összesen egyébként portugál nyelvet a világon 250 millió ember beszéli, ebből a brazilok adnak kb. 210-et, tehát Brazília 1825-ig portugál gyarmat volt, de ide tartozik még Mozambik, Angola és Macau is. Tehát Mozambik és Angola Afrikának két eltérő oldalán fekszenek, tehát Angola az a nyugati, Mozambik a keletin, ők 74-ig voltak gyarmatok. Tehát gyakorlatilag egyébként a 15. 16. század elején gyarmatosították őket, és hát a legelsőnek értek oda, a portugálok is legutolsónak adták fel a gyarmatokat, míg Macau az 1999-ig volt portugál gyarmat, és aztán visszaadták, vissza kellett adni Kínának.
Hát az olyan szép dolog volt ez a portugál gyarmatosítás, hogy a spanyolokkal együtt a Tordesillas-i szerződésbe felosztották a világot, hogy mettől meddig a spanyoloké, mettől meddig a portugálok, a többiekről nem esett szó a szerződésben.
Nem, de... Nem
nagyon ügyesek voltak a portugál hajósok.
Így van, tehát azért a portugál hajósokhoz fűződik a földfelfedezése, tehát most úgy ők a 14. századtól már gyakorlatilag elindulnak a világban. Ennek egyébként szintén megint technikai előnyei vannak, tehát a Caravelle nevű hajókkal mennek, ami egy speciális hajó, speciális vitorlázattal, ami a nagy előnye korábbi hajókhoz képest, hogy tudnak széllel szembe is, tehát úgymond nehéz szélbe is tudtak menni, ami nagyon jó manőverezhető, könnyű hajókat jelentett, kis merüléssel, tehát nagyon sok helyen ki tudtak kötni, és egy jó mozgású hajó volt, ez fűződik hozzá, tehát ők ennek a hajótípusnak köszönhették ezt a fajta mobilizációkat, meg nyilván a tengereknek, ők ugye hát 1492 az Amerika, de ők már előtte, amikor elindultak, gyakorlatilag felfedezték Madeirát, az Azori-szigeteket, ez még mai napig ugye speciális zónája Portugáliának, de hát az ő nagy felfedezőjük volt Vasco de Gama, aki eljutott Indiáig, tehát aki körbehajózta Afrikát, és úgy jutott el Indiáig, de a Kolumbusz Kristófról beszéltünk, és hát ugye Ferdinand Magellán, aki nem tudta befejezni az útját, de gyakorlatilag ő Ázsiában halt meg, talán, na jól emlékszem, egy ütközetben, de a lényeg az, hogy ők körbehajózták a földet is.
Tehát jól emlékszel, egy ilyen törzsi valami összetűzés volt, amikor, aminek ő áldozatul esett, eléggé botor módon, ráadásul béna volt, nagyon magabiztosan beszélt a benszülöttekről, hogy majd ő ötöd magával, azt hiszem lecsillapítja a kedélyeket, aztán nem jött össze a dolog. Tehát egy egész banális ilyen csetepatéba vesztette ő az életét, ráadásul.
Hát igen, az biztos, hogy a világ sokat veszett vele, de úgy, ahogy mondod, felfedezett, tehát ők ketté osztották a világot, és hát így került gyakorlatilag a Brazília az még Portugáliához, de gyakorlatilag az egész csendes óceáni térség az a spanyolokhoz tartozott, még egészen majdnem Kínáig, a Fülöp-szigetekig Portugáliához tartozott. Ez nyilván egy átmeneti állapot volt, mert aztán utána elkezdték őket követni, de például olyan nagy felfedezések hozzájuk, tehát ők lépték át először a Hormuzi szorost, ugye a Arab-öbölben, de a Malakka szorost is, amelyik ugye Szingapúrnak ma a megélhetését adja, szintén ők fedezték fel, ahogy Kína felé hajóztak, szóval elképesztő teljesítményeket nyújtottak, és ez szerintem mindenképpen megbecsülendő. Utána aztán nem voltak annyira jó évszázadaik, de Napóleon elfoglalta őket 1807-ben, aztán utána volt egy nagy földrengés, egy lisszaboni földrengés.
És képzeld el, hogy Napóleon ott csapott össze először Wellington hercegével, Portugáliában.
Tényleg?
Igen, és egy X-re kihozta már akkor a Wellington, onnan kezdődött a felemelkedése.
Igen, így van. Igen. Na jó, és így tett belőle steak a végén.
Igen. Szegény, igen. No, tehát ott tartottunk, hogy a gyarmatosítási lendület megakadt, aztán már nem volt olyan jó évszázad a portugál.
A többiek utolérték őket, uh-huh. Az a helyzet, hogy a többiek azért, ahogy ráfigyeltek a portugál kereskedelemre, előbb-utóbb ugye a hollandok, aztán ugye gyakorlatilag az angolok, de hát a spanyolok is elég erősek. Tehát azért én azt gondolom, hogy önmagában a holland-angol kombó nem volt szerencsés nekik. Tehát ők igazából, amikor a nehéz fegyvezető angol hajók megindultak, és gyakorlatilag elindultak körbe ugyanezeken az útvonalakon, akkor már olyan sok esélye a portugáloknak nem nagyon volt. Tehát övék volt a dicsőség, de igazából az üzleti hasznot nem ők tudták lefülözni. Lásd, kelet-indiai társaságok Hollandiában és Angliában, azok messze sikeresebbek voltak. De mindenképpen ez egy nagyon erős két évszázad volt Portugáliában, óriási fejlődést hozott, de aztán utána ez megtorpant, és az úgy tűnik, hogy elég végérvényesen megtorpant. Tehát Napóleon után lett nekik egy még kevesebb, mint 100 éves alkotmányos monarchiájuk, 1910-ig, majd 1910-től egy ilyen Estado Novo címmel egy jobboldali kormányzat, ami ezt egészen szélső jobbosig elment, volt 1968-ig, és utána indult meg gyakorlatilag a változás. 74 körül szakadnak el Angola és Mozambik háborúkkal az anyaországuktól, ezek elég ronda háborúk, több mint 10 évig tartanak, sok portugál áldozattal, de gyakorlatilag a gyarmatok is leválnak. 86-ban lép be az EU-val, Spanyolországgal együtt, és 99 óta van eurójuk. És hát ugye, ami még nevezetesség, hogy a Barroso elnököt, aki a bizottság elnöke, a bizottság elnök 2004-től 2014-ig ők adták, uh-huh. Tehát portugál politikus volt. Tehát ez egy eléggé vastag történelmi könyvet adnak ki, amit ők elértek. Ásványi kincsekben egyébként nem egy rosszul ellátott ország, nagyon nagyok a tengerővezetei, és azt mondják, hogy az offshore olajuk is elég jó lehetne, nem tudom, úgy tűnik, hogy nem erőltetik, azt mondják, a turizmus okán nem. A turizmus nagyon meghatározó üzletük, egy éve 12 millió turista látogat az országba, ami nagyon komoly. Egyébként pont emiatt a Covid időszak alatt 2020-ban 7,5%-os GDP visszaesésük volt, tehát Portugáliát úgy néz ki, hogy ez a gazdasági struktúra nem nagyon támogatja, tehát 2008-2009-ben volt egy nagyon komoly visszaesésük, ami jó sok évig, tehát 4-5 évig eltartott, aztán most ugye bejött nekik a Covid, szóval most valami visszapattanás van, de azért ez nem egy egyszerű időszak Portugáliának. Na most mezőgazdaságban elég erősek, azt látjuk, tehát az élelmiszeriparban elég jók, de úgy és ha az ember az exportérképére ránéz, akkor minden van, de mindenből olyan pici, szóval ilyen igazán nagy markáns nagyvállalatok, nagyiparágak nem keletkeztek. Ezt nehéz megmondani. Szerintem inkább ez az ő habitusuk, vagy talán természeti adottságuk, tehát a mezőgazdaság, ugye ismerjük a boraikat, nagyon jó boraik vannak, nagyon jó élelmiszereik vannak, de úgy én azt látom, hogy iparban ez úgy nem jött elő. Szóval ez egy érdekes kérdés. Egyébként én úgy gondolom, hogy én nekem sok kedves portugál kollégám van, tehát egy emberleg egyébként egy nagyon kellemes nép, de ma is leginkább a fociukról híresek, tehát nem a gazdasági eredményekre. Ettől függetlenül Portugália egy nagyon jó, erős ország ilyen szempontból az EU-ba, de ez az ibériai félsziget, ez most nem tartozik a sikertörténetek közé, és az adóra is nagyjából igaz. Tehát őnekik volt, amikor az EU-ba csatlakoztak, a két sziget, Madeira és az Azori szigetek speciális státuszt kaptak. Mindenek az volt akkor az alap gondolata, hogy egy olyan kedvező feltételrendszert adjanak, amivel ezek a szigetek fejlődni tudnak. Na most ezek konkrétan adómentességek voltak, különböző holding modellek és így tovább, amik hoztak is fejlődést, csak nem a szigetnek. Tehát gyakorlatilag inkább az adóelkerülésnek hoztak fejlődést, és aztán erre az EU is elkezdett jobban ránézni, ugye a trendeket már látjuk, tehát gyakorlatilag sok cég volt, akik ezen a területen működtek, de igazából olyan gazdasági fellendülést ezeknek a szigeteknek nem hozott. Tehát, de Portugália tudott adómentes offshore-okat kínálni. Mára ez már nem igaz, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az EU háttérbe szorította ezeket a dolgokat. Van egy azt hiszem 27-ig van még egy kedvezményrendszerük, ami egyébként nem rossz, de összességében csak százalékosban kedvezőbb a portugál állami szintekhez képest, tehát mind SZIA-ban, mind pedig társasági adóban, tehát azt lehet rájuk mondani, hogy igazából kedvező, de most ma már annyira nem biztos, hogy az ember oda menne, ha csak nem szerelmes a természetnek, vagy a szörfölésnek, vagy valami olyas valaminek, amit ezek a szigetek tudnak. Na most, ahogy beszéltünk a portugál gazdaságot, amelyik alapvetően tényleg turizmusra és egy csomó más szolgáltatásra épül, nagyon megütötte mind a 2008-2009-es és mind a Covid. Tehát mire kimásztak volna az első válságból, tehát amit ők egy nagy válságnak hívnak, akkor nagyon komoly munkanélküliségi problémáik voltak, nagyon erős volt a kivándorlás, a fiatal elképesztő számok jöttek össze, és mindezt ugye az eurónyomás alatt, amiben azért az EU nem jeleskedett. Tehát őnekik ez egy elhúzódó válságuk volt, és végig a költségvetési egyensúlyjal riogatták őket, ami lényeg, hogy adóemelések jöttek még, egy 3,5%-os adót is bevezettek pluszba, szóval úgy néz ki, hogy milyen jelen pillanatban Portugália adójogilag nem annyira kedvező. Egyébként érdekes módon az OECD átlag körül mozognak, 34,8% a GDP arányos adóterhelésük, az OECD átlag 33, mi egyébként 35,7, tehát 1%-on belül vagyunk tőlük, tehát picivel fölöttük vagyunk, de úgy néz ki, hogy Portugália egyébként nagyjából OECD konform, viszont az adó struktúrájuk az más, tehát őnáluk az áfa az 23%, ami alacsonyabb, mint nálunk, viszont a jövedelemadók meg magasabbak, tehát a társasági adó az 21, és hát ez azért ez elég komoly. Ugyanez a társasági adó a Madeirán a 14,7, és az Azori szigeteken is. Aztán van egy 17%-os csökkentett mértékük, ami 11,9 a Madeirán és az Azori szigeteken, de összességében azért ez a társasági adó nem egy olyan szívdobogtató, különösen azért nem, mert vannak még különböző pótadók rajta, tehát ilyen helyi pótadók, ami 1,5%, tehát egy kicsit ilyen iparűzési adó jellegű, de ez inkább nyeresség, ez nyereségadó. ez a társasági adó alapon megy, és aztán van országos ilyen 3%-tól 9%-ig működő pótnyereségadó, ami szintén nem kedvező. Tehát ez egy elég komoly probléma. Az SZIA-juk meg az meg szinte ijesztő, mert az 45-48%-ig megy föl, tehát az nem annyira jó. Nekik egyébként, ha Svédországra még visszaemlékeztek, van egy ilyen, tehát azért nem adták fel teljesen ezeket az adómentes modelleket. Most SZIA oldalon nyugdíjasoknak kínáltak kedvezményeket, kínálnak Svédország kapcsán, beszéltünk róla, hogy onnan mentek le, mert a külföldi, tehát nekik van egy ilyen, aki nem rezidens, tehát nem állandó, de szokásos tartózkodási helye ott van, akkor azoknak tudnak adómentességet kínálni, ezzel is a betelep támogatni, de ez a nyugdíjak esetén ott már 10%-os jövedelemadóra esik. Tehát Portugália is próbál valahogy egy kicsit valahogy több embert Nyugat-Európába bevonzani, de azért ez momentán nem egy sikertörténet. Azt kell tudni, hogy 2009-ben teljesen ment az ingatlanipar, tehát az ingatlanfejlesztés, utána egy nagy visszaesés volt, most nem tudom, hogy éppen hogy állnak, de a fő iparágaik azért a turizmus és az akörüli ingatlan és az ekörüli iparágak voltak. Tehát én ennyit gondoltam Portugáliáról elmondani, így az Ibériai félsziget első állomásaként. Gyönyörű szép történelme van, én kívánom, hogy még legyen valami hasonló, bár ezt már nem látom bennük, hogy mi az a technológia, amivel ki tudnának jönni. Minden ilyen OECD ajánlás az arról szól, hogy digitalizáljanak. Én ebből nem tudom lekövetni, hogy ők hogy állnak, mint fejlődési irányba ehhez képest, de az, ami nekik a felfedezések korában megvolt technikai előnybe, lásd, ezek a karavelhajók és így tovább, az így a 21. század elején nem látszik. Tehát úgy néz ki, hogy egy nagyon szép és egy nagyon kedves ország, de olyan nagy gazdasági kirobbanó formát jelenleg nem mutat.
Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük az áttekintést, folytatjuk Botonddal, megnézzük, hogy az európai és a világpolitikában mennyire tudnak beleszólni a portugálok, akik egykoron meghatározták a világpolitikát, majd most meglátjuk, hogy most mennyire teszik mindezt. Köszönjük szépen!
Én köszönöm, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével vázoltuk fel Portugália portréját.
Hát magamra ismertem egy mondatnál.
A szörfözésnél?
Nem szörfözés, de ugye a természeti látnivalók, meg hát ők miért mennek Madeirára. Hát igen, fantasztikus.
Cristiano Ronaldo szobrája.
Fantasztikus, sziget, igen, de hát ugye azt lecserélték, mert annyira béna volt, meg annyira az egész világ azon röhögött, hogy kapott egy újat. Tehát az most is ott van, és egy maszkot pipingáltak rá, és lehet, hogy működik. A másik meg, hogy hát ma már a műsorban szerepelt a friss kormányfőjelölt üzletember, és az adózási kérdésekben, hát ugye Gattyán György is Madeirát használta a cégbirodalma építésekor, avóta is emiatt tart a pereskedés a NAV-val, illetve az ő vitájuk, úgyhogy a adórendszer kapcsán meg ennyi magyar vonatkozás jutott még eszembe. Na, akkor mi is jön?
Mi más jönne, mint hogy rövid hírek, aztán utána jövünk vissza Feledi Botonddal, de a téma továbbra is Portugália.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk, ahogy ígértük. Jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggel, kívánok!
Hát ha azt nézem meg, azon gondolkodtam, hogy mi jut el Portugáliából a magyar hírfogyasztókhoz, akkor hát talán legutóbb az, hogy ők a bajnokok átoltottságban, és hihetetlen profin oltották be az egész társadalmat, az uniós szinten ők tartanak legelőrébb, illetve az elnökük egy olyan laza figura, hogy rendszeresen körbejárnak a dolgairól a fotók, ahogy áll a Pingo Doce szupermarketba, rövidgatyába, papucsba, sorba, bárki mással együtt, de ennél többet, de viszonylag keveset.
Ez Ács Gábor világa, mások világa szerint ugye Cristiano Ronaldo a legfontosabb exportcikk, Kántor Endre szerint a jó madeirai borok, ahogy ugye a Zoli is említette, de való igaz, Barroso óta nem nagyon beszélgettünk a portugál politikáról így a magyar hétköznapokban.
Így van, tényleg nem könnyű a focis hírek közül kiszűrni azt a néhány találatot, ami Portugáliát nem emiatt teszi a nemzetközi hírfolyamba. Ennek az egyik oka az, amit Zoli is megállapított, hogy azért alapvetően Portugália most nem egy külpolitikai expanzív szakaszban van, tehát a volt gyarmati területekkel időnként köt egy megállapodást, most például Mozambikkal egy katonai megállapodást együttműködésre, és meg négyszerezik a portugál katonák számát, de azért alapvetően nem ilyen szinten kellene, hogy most lássuk. Ugyanakkor az egy nagyon meglepő fordulat, és nem tudom, hogy ez vajon átjött el a magyar sajtóba, hogy összeomlott a parlament, tehát gyakorlatilag most november végére oszlatta föl az államfő, az emlegetett papucsos államfő a portugál parlamentet, mert hogy előrehozott választásokat akart kikényszeríteni a kisebbségi kormányban lévő miniszterelnök Costa. Uh-huh. Tehát belpolitikailag most egy nagyon, tehát belpolitikailag most kifejezetten izgalmas korszak van Portugáliában, és miközben egy baloldali kisebbségi kormányban 2015 óta hatalmon, akiket kívülről segít két párt, a baloldali blokk és a kommunisták, tehát azt azért megint csak ízlelgessük, hogy a szélső jobboldali diktatúrák után az ilyen országokban ugye a baloldali baloldalon legitim az ilyen pártok jelenléte. Még eddig ugye csak egy középkonzervatív jobboldali párt dolgozott, és ez az, ami most megtörni látszik. Tehát Portugália azért sem szerepelt a hírekben, mert egyébként nem nagyon volt radikális jobboldali mozgalom, tehát ami az ASZ-től az igaz finneken át a Osztrák Szabadságpártig megjelent Európában, az eddig elkerült el Portugálokat.
Pedig ott komoly hagyományai vannak, Salazar óta tudjuk az ilyetén politikai mozgalmaknak, és akkor ők azt így kiélvezték a Salazar alatt, és többet nem kérnek belőle ezek szerint, vagy nem kértek belőle egy ideig?
Egy ideig nem kértek belőle, uh-huh. És úgy látszik, hogy hát ez a 40-50 éves pauza ez most jár le, tehát a Csega nevű elég párt az most indul el hódító útjára, nem is kicsit, jobban előzve a konzervatív középpártot, és úgy tűnik, hogy vele együtt még egy formáció is ezt meg akarja próbálni, tehát kifejezetten két olyan jobboldali alakulat látszik, akik hát a kevésbé, vagy nem a rasszista vonalat is visznek, de egyértelműen a fehérítős, még Salazarra akár emlékező, vagy arra az időszakra mindenki nosztalgiával gondoló szavazókat akarják.
De hivatalosan nem jelezték, hogy ők politikai sorsközösséget vállalnának az említett nem. úr rendszerével?
Nem. Tehát uh-huh. Ilyen messzire nem mentek, de ahol, amennyire Spanyolországban ez mondjuk akár a Vox pártnál még valamennyire nyíltabban megy, itt még mindig ez egy kevésbé nyílt referencia. Uh-huh. Tehát nem annyira a múlt, mint inkább egy, hát ha nagyon messzire nézem, akkor ez a trumpista, tehát hogy hogyan lehet az álmokat valahogy a múltból visszafaragcsálni uh-huh. Típusú kiábrándult szavazókat keresik. Akik hát azért most azzal a kommunista párttal küzdenek, akiket tényleg 68 májusában hoznak, aztán létre különböző kisebb tagozatokat, ugye a mostani kormánypárt, a szocialistákat, ugyanígy egy Bad Münsterfeili német, nyugat-német városba hozzák létre, hiszen akkor Salazarral azt még nem tudtak otthon működni. Tehát, hogy érthető módon ez a baloldali diversifikáció és sok tűnség megvan a politikai életben, de azért nem egy könnyű paletta ez most a következő január 30-ra bejelentett előrehozott választásra.
Mennyire könnyű politikát csinálni Portugáliában, mert jó hosszú ideig, ugye most is annak kapcsán beszélünk, hogy ex-pig országok közé tartozik, hát Európa beteg embere. Egyik beteg embere volt Portugália, ugye az olaszok és a görögök mellett. Amikor ugye 2008-ban égett a ház, akkor mondták, hogy hát akkor most lehet, hogy már bedől Portugália, ha Portugália bedől a görögök után, akkor bedől Olaszország is, és ha bedől Olaszország, Portugália és Görögország, akkor az egész Unió is, tehát egy időben ilyen nagyon achilles sarka volt Európának, pedig ugye egy időben meg azt mondták, hogy a felzárkózás egyik csodája Portugália, meg Spanyolország.
Így van, hát ebből ugye ott 2015-ig egy jobboldali kormány nagyon-nagyon durva megszorításokkal hozta ki. Itt mondjuk politikai téma olyasmi lett, hogy a munka törvénykönyvét azt még a trojka ajánlásainál is tovább szigorították, tehát kifejezetten egy konzervatív megközelítéssel dolgozták fel ezeket a megszorító intézkedéseket, és ezért jöhetett be 2015-ben. Bár a legtöbb szavazatot még mindig a jobboldali párt kapta, de a baloldali koalíció legyőzte őket, és ilyen szempontból kisebbségi kormánnyal elnavigált a 2019-ig, hogy aztán újra egy hasonló felállást produkáljanak. Itt tényleg arra kell gondolni, hogy a mostani kormányprogramok arról szólnak, hogy mit engednek el ezekből a megszorító intézkedésekből, tehát mondjuk akár a legalacsonyabb kategóriájú nyugdíjaknak a be nem fagyasztása, vagy visszaolvasztása, hogy ezt hogy mondjuk szépen, tehát újra indexálni lehet őket a befagyasztás után. Úgyhogy tehát erről szól a belpolitika, meg a gazdasági politika, hogy hogyan jönnek ki a trojka által rájuk szabott különböző megszorításokból. Tehát ez abszolút meghatározó, és tulajdonképpen erre épül most föl ez a jobb baloldali ellentét. Tehát ez egy elég látványos dolog, és ezek a kisebb baloldali pártok még ugyanúgy tartják magukat 5-10% között.
No, akkor a belpolitikából lépjünk egy kicsit ki a külpolitikába. Ugye én emlegettem Barroso elnököt, hogy a portugálok egy időben azért ott voltak a Európa porondján, és ez most is így van? Vagy el voltak foglalva a saját bajukkal, és ezért nem hallunk róluk, hogy egy kicsit bezárkoztak. De hogyha ennyi baj van, akkor meg ugye megint felsellik, hogy ahol baj van, ott megjelennek a kínai szirénhangok is. Pénz, paripát, fegyvert, infrastruktúrát, stadionokat, vasútvonalakat ígérnek a bajba jutott országoknak.
Hát a kínai szirénhangok mondjuk a portugál vízművek közel 20%-át is megvásárolták, tehát a hírekben az szerepel, hogy azon egyezkedtek, hogy az afrikai terjeszkedést azt a portugál érdekek és a kínai érdekek mentén hogyan lehet felosztani, tehát hogy nehogy egymás lábára lépjenek ezeken a piacokon. Portugália nagyon komolyan ki volt téve a kínai beruházásoknak, tehát itt az első hullámban egy nagyon komoly bevásárlás történt, ugye ez az, amit aztán a megszorítások egy kicsit kevésbé vonzóvá tesznek. Egy ember viszont mindenképp emlegetnünk kell, mert hogy Barroso már a múlt ő fontos ember volt, érdekes bizottsági stratégiát vitt, szintén nem egy feltétlenül mindig irigylésre méltó korszakban, de azóta van egy ENSZ főtitkárok António Guterres személyében. Tehát azért valahol mégis kis ország, de ahogy Dániának is mindig látjuk az embereit, Luxemburgnak ezer másokból, de a portugálok is csak az ENSZ főtitkári pozíció ott meg tudták szerezni, úgyhogy volt kelet-európai versenyző is. Tehát ez azért egy nagyon komoly.
És egyébként Kelet-Európa ebben nem sikeres ezekben a nemzetközi mozgolódásokban. Jó, mondjuk a lengyeleknél most ugye volt pozícióban, európai pozícióban, de azért így látszik, hogy Portugália nagyjából akkora ország, mint Magyarország, és mégis valahogy tudott európai szintű politikust, meg most már ugye a világpolitikai szinten is jelentős politikust adni a nemzetközi közéletnek, úgyhogy ez megsüvegelendő, mert ez nem ilyen kézenfekvő, hogy akkor bejelentkeznek a portugálok, és lesz portugál ENSZ főtitkár, hanem nagyon jól kell lobbizni.
Így van, hát a diplomáciát és a nemzetközi politikai figurákat következetesen, és nehogy Isten még a kormányok látiverően kell építeni. Úgyhogy ez egy komoly kihívás Kelet-Európában. Mondjuk azért, ha megnézzük, a szlovákoknak is ez egészen jól ment egészen mostanáig, tehát ott is volt egyfajta kormányközi lendület. És azt hiszem, hogy kell egy bizonyos időszak, amíg ez ki tud épülni. Tehát ennek van egy stopper órája, ami szerintem egyébként mostanra ér be Kelet-Európában is azoknál, akik ezt legelől viszik, mert hogy itt dinasztiák nőnek ki, és itt tényleg számít az ismertsége, de nagyon sokszor beszéltünk veletek is, hogy azért Nyugat-Európa is ebből a szempontból nem kevés dinasztiával dolgozik, tehát itt egyszerűen kell időt adni arra, amíg ezek a szálak összeérnek, más szóval beépülnek. És ehhez viszont hát kell az, hogy milyen iskolába jártak ezek az emberek, ott kik voltak az osztálytársaik, tehát itt annyi minden nem változott feltétlenül a világban is, amikor a portugálok ebben a játszában ügyesen beleszálltak,
Jó, oroszokkal még tengelyt akasztanak, vagy nem, vagy elég ez a kínai szál nekünk bőségesen?
Az oroszokkal tényleg az szokott történni, hogy minél messzebb van tőlük egy ország, annál inkább kereskedelmi partnernek látja, tehát ilyen szempontból a portugálok is nem, abszolút nem egy orosz ellenes tábornak a részei, sőt, bizonyos szempontból ez az egész kelet-nyugati európai meg nem értettségnek is egy szimbolikus része, hogy az ibériai félsziget ugye mit kezdjen az orosz fenyegetéssel. Erre vannak különböző felmérések is, hogy ugyan NATO tagok, de amikor megkérdezik az ott lakó embereket, hogy hajlandók lennének-e véráldozatot hozni egy ukrajnai háborúban, hát akkor szinte a kérdést is alig értik. Szóval itt nagyon sok mindenen kell még ahhoz dolgozzunk, hogy akár NATO, akár unió szempontból az orosz fenyegetést azt ottani felén is értsék a világnak, itt egy kicsit mi is jobban megértsük ezt az egész földközi tengeri térséget. Itt ugye leginkább az észak-afrikai küzdelem az, ami egy picit érinti őket is, bár ugye nekik meg hagyományosan inkább a szuszaharai régióban vannak az érdekeltségeik.
Ami úgy, meg minket nem szokott érdekelni, ugye.
Úgyhogy érdekes. Kapcsolódásunk van.
Jó, nagyon szépen köszönjük, Botond, az összefoglalót.
Köszönöm szépen, jó
hétköznét
neki, szervuszat.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Portugália politikájáról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.